Hitvalló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Imrényi Tibor ortodox lelkipásztorral Szabó Tamás beszélget.
Különös szeretettel köszöntöm a Mária Rádió budapesti stúdiójában Imrényi Tibor ortodox lelkészt, aki Szegeden a Szent György templomnak a lelkésze. Az ortodoxi egyház nem sokszor látható az emberek előtt Magyarországon. Milyen az elterjedtsége az ortodox egyháznak? Hogyan van jelen a magyar társadalomban?
A magyar társadalomban Hieroteosz püspök óta jelen van. Hát ő volt az első, történelmileg igazolhatóan az első keresztény térítő püspök.
Ő mikor
akit
volt?
Gyula fejedelem, hát a 9. században, uh-huh. ugye? Aki Gyula fejedelem Bizáncból magával hozott, uh-huh. és a Theophilactus pátriárka azzal bízta meg, hogy a barbár magyarokat, türköket, hogy akkor nevezték, térítse az uh-huh. igaz keresztény hitre. Ugye? És az életrajza szerint sok tévejgő pogány magyar térített át, ez a buzgó áldott emlékű missziós püspök az Úr Jézus Krisztus hitére.
Olyannyira, ahol én dolgozom Veszprémben, ott ugye nagyon erős nyomai vannak, régészeti nyomai az ortodox jelenlétnek. Van egy ortodox kápolnánk, és arra is bizonyítékok vannak, hogy ami később a Szent Margitot nevelő kolostorként ismert, annak is a még István előtti időben és bizánci szertartású jelenléte volt.
De itt el is kell hallgatnom voltaképpen, mivel hát akkor még nem beszélhetünk.
Igen, ortodox
egyházról, hát egy egyház van.
Egy egyház
van. A jelzőt, mind a mai napig, kevesen tudják, mind a mai napig az ortodox is használja a katolikus jelzőt. Például a görögök, hogyha a templomba elmegyünk egy liturgiára, a hiszek egyház érjük, így fog hallani, hogy hiszek egy szent katolikus apostoli egyházban, így mondják. Oroszoknál is megvan, régebbi nyelvben, amikor azt mondják, hogy Kafolics, ez kell a Cerkov, akkor ez az ortodox egyházra vonatkozik. Amikor azt mondják, hogy Katolics, ez kell a Cerkov, akkor gondolnak a római katolikus egyházra.
És hogyha azt nézzük, hogy mennyi ember tartozik az ortodox egyházhoz ma Magyarországon, és hol vannak a nagyobb gyülekezetek, vagy nagyobb közösségek, akkor mit tudnál erről nekünk mondani?
Hát körülbelül 20-25 ezer ember az a szerény számítások szerint, aki uh-huh. a magyarországi ortodoxiához tartozik. Ebben benne vannak a magyarok természetesen, de nem csak a magyarok, hanem a hazánkba letelepedett szerbek, románok, akik régi, hát őslakosai már, ugye országunknak, orosz testvérek, orosz-ukrán testvérek, akik nemrég érkeztek, illetve még az első világháború utáni időkből a kommunizmus elől menekültek Magyarországra, görögök természetesen, illetve azoknak a leszármazottai, hazánkban tanuló görög, ciprusi diákok, akik eljárnak a templomainkba, hát ez a magyarországi ortodoxia.
Itt is van egy érdekes kapcsolódás, ahogy előbb Veszprémet említettem. Nekem a feleségemnek az édesanyja az egy görög asszony, a 40-es években menekült ide, amikor a polgárháború volt, és ő ortodox vallású volt, és hát Veszprémben nem tudta gyakorolni, mert templom se volt ott, de mindig őrizte ezt az ortodox. Különösen, amikor aztán hazament, ott a templomokba is ment. Tehát ő ortodoxként élte meg a hitét uh-huh. és a vallását. Hát most már nem él szegény, de nagyon mélyen istenhívő volt. A magyarok hogyan lesznek ortodoxok. Tehát hogy én megkérdezek egy katolikus embert, azt mondja, hogy vagy beleszülettem, mondja, vagy felnőttként valahogy megtért. Tehát hogyan lesz ortodox? Te hogyan vagy ortodox egyházhoz tartozó ember?
Én úgy vagyok ortodox egyházhoz tartozó, nem úgy, mint a fiam meg az unokám, akik ugye az egyházunkba beleszülettek, hanem én a kommunista időknek a terméke vagyok, ha szabad ilyet mondani. Sokan voltunk így abban az időben, hogy a gyerekkori vallásosságot azt a 6-7, maximum 8 évig tartó, 8. életévig tartó gyerekkori vallásosságot elveszítettük, és utána jött egy nagy űr, jött az a önálló, szabad gondolkodás, amikor már úgy éreztük, hogy hát idejét múlt ez, elnézést, most már a saját fejünk után kell menni, és nem az öregek után kell menni, ugye? És akkor jött egy nagy keresési időszak, ugye? A serdülőkor, az ifjúkor.
Tehát először jött egy ilyen üres időszak?
Hát a gyerekkori évek után, amelyek hamar lezajlottak, jött egy nagy üres időszak. Már meg voltam keresztelve természetesen. Uh-huh. És egyetemista koromban kezdtem keresni komolyabban. Először ez egy ilyen filozófikus keresés volt. Érdekes, hogy épp akkor, amikor nekünk kötelező volt még, erre a mai fiatalok már nem emlékezhetnek, de én megemlékszem, nekünk kötelező volt összes marxista filozófia tantárgyait végig tanulni és levizsgázni belőle. 2 évig folytak ezek a gyötrelmes tantárgyak, és föl is készültünk, levizsgáztunk. És az az érdekes, hogy az elején még egy, bár ellenzéki voltam, mert 56-ot átértem, tehát ellenzéki gondolkodású fiatal voltam, de ateista, tehát nem voltam hívő ember. Mondhatom, hogy ateistának vallottam magamat. Még előfordult, hogy pappal is vitatkoztam, ha pappal találkoztam. Egyetemen, amikor végig tanultam az összes marxista tantárgyat, levizsgáztam belőle, 2 éves időszak, a végére úgy éreztem, hogy nekem a jó Isten kell. Nekem Isten kell. Ez hazugság. Ez egy hazug filozófia, egy hazug vallás, nekem ez nem kell, nekem pont az ellenkezője kell, amiről csak érintőlegesen volt szabad olvasni és említeni. Ugye a különböző idealista filozófusokat, Hegelt, meg másokat. Tehát ilyen filozófiai keresés indult el nálam, és ilyen filozófia Isten hívő lettem. Aztán rájöttem, hogy hát ez egy nagyon ingoványos talaj. Most melyik filozófus kövessem? Melyik filozófia iskolát kövessem?
És ki volt a kedvenced ezek között a filozófus Isten hívő között?
Azt hiszem, hogy Hegel volt. De utána már nem foglalkoztam vele. Tehát a mai napig nem mondhatom azt, hogy én egy filozófus vagyok, elnézést, mert ez csak egy indítás. Ha Jóisten ezen az úton vezet engem. Ha te egy intellektuális típus vagy, akkor ezen az úton vezetlek téged. Ha halász vagy, akkor egy csodás halfogással foglak ki téged. Ha te egy ilyen erősen gondolkodó, kételkedő, keres ember vagy, akkor az intellektusodon keresztül foglak meg téged. Ha csillagimádó vagy, akkor a napkelti bölcseket, hát a csillaggal fogja meg, mert ők állandóan az eget kémlelték. Tehát milyen jóságos a Jóisten, hogy azzal fogja meg az embert, amelyre hajlik a szíve. De aztán még egyszer megfogott engem, mert eredetileg gyerekkorom óta zenei pályára készültem, zongoristának készültem, és a zene bolondja, szerelmese voltam. Hát ezzel is megfogott engem, már az Úr Jézus ezzel fogott ki véglegesen, mert elvetődtem a Petőfi téri templomba. És ott volt egy gyönyörű kórus, ez még 65-66-ban volt, egyetemista fejjel. Hát fölbegyekerezett a lábam, mert valami csodálatos volt az, hogy énekeltek több szólamba. Utólag megtudtam, hogy nyugdíjas opera énekesekből, önkéntesekből összeállt kórus volt, akik egy bizánci harmonizált, hát liturgikus egyházzenét adtak elő, de varázslatos volt, nekem legalábbis. Ott ragadtam, beleszerettem. Tehát a Jóisten az egyházban már így fogott ki, hogy én imádtam a zenét, és a szép zene az teljesen el tud bűvölni. Hát el is bűvölt, ott ragadtam, beleszerettem, nem tudom másképp mondani. Még nem tudtam, mibe szeretek bele, csak azt tudtam, hogy nekem itt kell maradni.
Egyelőre a zenébe szerettél, akkor ott
így
bele nyilván.
Így van. És akkor fölvedeztem egyik évfolyamtársamat, aki az oltárban minisztrált. Ő nem szólt erről nekem. Ilyen marxista nagy előadásokon találkoztunk az egyetemen, a nagy Audmaxban. felfedeztem az oltárba, és akkor oda mentem hozzá a következő heti marxista előadáson a szünetbe, hogy hát ide fia, láttalak téged az oltárba, hát te mióta jársz itt, látom, törstag vagy. Hát nem, én is csak nemrég járok. Beleszerettem a zenébe, utána meghallgattam a prédikációt is, akkor az már megfogott, mert az már az Úr Jézus igéje volt, és akkor már tudtam, hogy hova kerültem. Persze egy kicsit most színesen mondtam el a történetet, de valójában én tudtam, hogy egy ortodox templomba megyek. Uh-huh. Csak nem azért mentem, hogy megtérjek. Én nem azért mentem, hogy aztán ott is ragadjak.
A kórust menti meghallgatni?
Nem is a kórust, hanem édesanyjától kérdeztem, hogy nyelvésznek készültem, már egyetemen, nyelvi pályára, és szerettem volna ógörögül hallani Isten tiszteletet, hol lehet. És a édesanyám mondja, hogy tud egy templomot, a Petőfi téri Dunaparti templom, ott lehet. Ógörögül, ő már hallott ilyet. Nagyon sejtemes, misztikus az egész. Hát akkor nem megyek. Jó, elmentem. Hát nem ógörögül folyt a Isten tisztelet, hanem magyar nyelven folyt. Egy-két rész volt ógörögül, meg egy-két ének volt valóban görögül, de zöme alapvetően minden magyarul folyt. És akkor már nem az ógörög érdekelt, ott legalábbis akkor, hanem a zene, az idegi ige hirdetés, amit meghallgattam, és azt, hogy beleszerettem.
És akkor hogyan lesz ebből egy életpálya módosítás, mert te most lelkészként szolgálsz, és nyilván már jó ideje lelkészként szolgálsz.
Igen.
Hogyan jut el az ember attól, hogy jó, nagyon tetszik a zene, egyébként tényleg gyönyörűek a kórusai az ortodox egyháznak, rendben van, a templom is egészen megragadó, az ige hirdetés is lehet megragadó, ez még nem jelenti azt, hogy az ember életének a központjába válik mindez?
Ez nagyon jó kérdés, kedves testvér, mert ez a döntő kérdés, amit föltettél. Úgy lettem lelkész, hogy jó példát láttam. Tehát, ha én nem látom azt a lelkiatyát, akihez aztán eljártunk a Lendvai utcába, egy régi emigráns, úgynevezett fehér orosz családnak a sarja volt, aki soha életében nem járt Oroszországban, mert már emigrációba született, és Magyarországra került az 50-es évek elején. És a Lendvai utcába szolgált, hát ott láttam azt a lelkészt, ott találkoztam azzal a lelki atyával, aki aztán a döntő hatást tette rám, és akkor ott már éreztem, hogy nekem nem nyelvészkedni kell, nem a új latin összehangoló nyelvtudomány birodalmába kell minden energiámat belefektetni, hanem ezekben a kemény időkben, amikor az egyház, a kereszténység ilyen üldöztetés szenved szellemileg, de mondhatnám akkor még fizikailag is, a 60-as években, nekem mit a helyem. És akkor csöndbe maradtam, a szándékommal senkivel nem tudattam, de már tudtam, hogy a szívem mire fog húzni, és egyházi szolgálatba szeretnék lépni, ha jó Isten elfogad engem erre. Ez a lelkész, a Mihály atya úgy szolgált a templomba, mint egy angyal a földön. Tehát azt nem is tudom visszaadni, ahogy ő Isten elé állt, és ahogy imádkozott, és ahogy az egész közösséget hát így lélekben a vállára vette, és a jó Isten elé vitte. Na ezt láttam én, ezt a példát. Uh-huh. És voltak éppen azt lehet mondani, hogy egy emberen keresztül ismertem meg az ortodoxiát. Most ez túlzásnak hangzik kicsit, de voltak éppen, ha nagyon egyszerűen akarok fogalmazni, egy emberen keresztül nyílt meg előttem az ortodoxia, és ez pedig ez a régi emigráns orosz családnak a sarja volt, a áldott emlékű Mihály atya, Isten nyugosztalja. Hát így lettem én aztán ortodox lelkész.
Itt is el kellett végezzél nyilván egy teológiát.
Igen, befejeztem az egyetemet, csöndbe voltam, tehát nem tettem publikussá vágyamat, szándékomat, hogy én lelkész akarok lenni, mert tudtam, hogy kenyérkeresetre szükség van, valami meg kell élni, mert az egyház, kis egyház nem fogja tudni a papjait, nem tudja a papjait eltartani. A lelkiatyámnak is volt világi állása, ő is dolgozott. Tehát csöndbe maradtam, legyen egy tanári diploma a kezembe, tudjak tanítani, ha iskolában nem, akkor privát úton nyelveket, megélünk belőle, mindenki nyelvet akar tanítani, és utána jelentkeztem a teológiára, Szentpétervárra.
Szentpétervárra.
Nem volt egyszerű kijutni, akkor még Leningrádnak hívták, ugye, és Leningrádi Teológia Akadémiának. Most már igyekszem elkerülni, hogy Leningrádi Teológia Akadémiának nevezzem, és akkor kijártam, levelezőként jártam ki, fölvettek, és 77-ig jártam ki a teológiát. 70-től 77-ig jártam ki évente kétszer-háromszor a teológiára. Fölkészültem, levizsgáztam, ott töltöttem 2-3 hetet, 1 hónapot, 2 hónapot. Ez volt az életutam.
Nagyon szép történet. Vissza tudsz emlékezni nagyon nehéz időre, amikor magad előtt megkérdőjeleződött az általad választott út?
Vissza tudok emlékezni, őszinte leszek. Ugyanis tudtam, hogy mire vállalkozom, tudtam, hogy ez nem egy diadalmenet lesz, nem egy egyetemi katedra, ahol ugye tolonganak a diákok, és jegyzetelnek, és válogatni lehet a tehetséges emberekbe, hanem egy kemény viharsarokba kerülök, Szentes, Szeged volt a dispozícióm. Már akkor felszentelt lelkész voltam, de még végeztem a teológiát. Még nem fejeztem be akkor a teológiát. Szentestre kerültem, és bizony ott nagy ünnepeken se volt több, 20-25 embernél. Egy vasárnap istentiszteleten 3-4 ember, körülbelül ez volt a létszám, ez kiegészült az én családom 1-2 főjével. Olyan is volt, hogy 2-3 ember. Tehát ilyen helyre kerültem. Szegeden többen jártak, az egy életképesebb, kicsit dinamikusabb közösség volt. Tehát ott kevésbé éreztem ezt a viharsarki levegő, de Szentesen ez nehéz volt. De én egy makacs ember voltam, és vagyok is. Remélem, hogy ezt jó értelemben mondom most már, de ezt mások döntsék el nyilván, hogy jó vagy rossz értelme vagyok én makacs. Tehát ez a fajta makacság, ami azért inkább a Jóisten kegyelmével párosult, megtartott. És mindig arra gondoltam, hogy amikor azt mondja az Úr Jézus, hogy ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük. Ez tartott életbe. Mert azt mondtam magamnak, és ezt el is mondtam másoknak is, hogy ezek szerint tudta az Úr Jézus, hogy lesznek ilyen gyülekezetek, lesznek ilyen közösségek, ahol 2 vagy 3 ember lesz, és ezt nekünk mondta. Tehát ne úgy vegyük ezt, mint egy végső stádiumot, hanem mint egy kezdetet, ahol el lehet indulni, mert itt van közöttünk az Úr Jézus. És nem csak ketten, hanem 3-an is vagyunk. Még ha 2 lennénk, már az is csoda lenne. Mert ő itt van közöttünk. Ez tartott életbe, és hát mind a mai napig igyekszem ebből élni, hogy nem a létszámot nézem sose, hanem azt, hogy az Úr Jézus itt van közöttünk, és ő elé állhatok, és méltatlanságom ellenére szolgálhatom őt, és hirdethetem az ő evangéliumát.
Nagyon sok ember azt várja keresésében, hogy szól hozzá közvetlenül az Úr. Hogy közvetlen Isten élménye lesz. Ezt keresi. Valószínűleg van is, csak nem veszi észre. Tehát neked van-e olyan, amire azt tudod mondani, hogy te, én ott találkoztam az Istennel?
Van, de mi azt tanultuk, hogy erről nehéz beszélni, nem is nagyon célszerű erről beszélni, de van. Én csak egyet hadd mondjak el, van ilyen.
Csak azért szeretném megkérdezni, mert akik hallgatnak bennünket, hogy mint egy a figyelmüket ráirányítani, hogy hogy is jelenik.
Ennyit elmerek mondani, de neved rossz néven, kedves Resír, és a hallgatók se legyék rossz néven, hogyha én nem megyek részletekbe. Egyet tudok mondani, van olyan élményem, úgy tudom megfogalmazni, ami Istenünk emésztő tűz. Ezt tudom mondani. A bűnbocsánatba, az igazi bűnbánatba, a bűnbocsánatba, a bűnbocsánatot adó Isten, az nem más, mint amit az apostol emésztő tűznek nevez.
Bűnt megemésztő tűz?
Vagy bűnt más... megbocsájt. Az őszinte őszinte bűnbánatra bűnbocsánatot adó. A töredelmes bűnbánatra bűnbocsánatot adó Isten az olyan jóságos, hogy csak ezt tudom mondani, egy jóságos emésztőtűz. Hát, ha ennyit szabad mondani, de itt már is hallgatok, mert...
Köszönöm szépen. Nem fiatal korodban, legalábbis nem a kamaszkorban és az egészen ifjúkorban találkoztál a Bibliával, mert gyerekként is találkozik vele az ember, de akkor inkább a mesékkel találkozik, amik nagyon szépek egyébként. Mikortól van erős kapcsolatod a Bibliával?
Amikor elkezdtem járni templomba, a Petőfi térre, aztán a Lendvai utcába, és ott az előbb említett Mihály atya, ő rendszeresen foglalkozott velünk, ő kiválóan megtanult magyarul, hát magyar vállalatnál is dolgozott, és minden héten szerdai napokon összegyűjtött bennünket, két-három embert, itt is mondhatnám a két-három embert, akik között ugye ígért a Úr is, hogy jelen lesz, és foglalkozott velünk komolyan, és akkor elkezdtem olvasni először az Új Szövetséget, elmondta nekem a sorrendet. Új Szövetséget, apostoli leveleket olvastam, és utána az Ószövetséget, és ezt be is tartottam. Elkezdtem olvasni az evangéliumokat, apostoli leveleket, a jelenések könyvét, ugye a legvégén, és aztán kezdtem az Ószövetséget olvasni.
Van-e olyan nem története a Bibliának, amit nagyon szeretsz, és amit az életedre érvényesnek tartasz, hanem lelkészek is, és papok is választanak vezető igét, de vannak nem hivatásként is a Istent szolgáló emberek, akinek van ilyen vezető igéje a Bibliából. Neked van ilyen vezető igéd, ami az életedre úgy visszatekintve is jelentős hatást gyakorolt, ami a döntéseidet is befolyásolja alkalmasint?
Több ilyen igény van, amiből erőt merítek, és amire akár jó perceimbe, akár nehezebb perceimbe visszagondolok és belekapaszkodok. Van egy nagyon kedves igém, ami nagyon egyszerű ige, és talán így külön kiemelni furcsa is, mert egy történetnek a bevezető igéje. Elmondhatom? Úgy kezdődik, hogy egy szamariainak arra vitt az útja. Érdekes, hogy ez egy ige, de ez egy ige számomra, mert úgy folytatódik, hogy oda ment, és amikor meglátta, megkönyörült rajta, hát a bajba jutott vándorról van szó, ismeretlen vándorról, akit meglát a szamariai, egy fél pogány, és bekörözi a sebeit, olajat, bort önt rá, és szamárára tesz, és beviszi a fogadóba, és ápolja, pénzt is ad a fogadónak, és még azt is meghagyja neki, hogy visszajövök, nem felejtem el, és ha valamit ráköltöttél, még megadom neked. Ez egy nagyon megkapó ige a számomra, egy látszólag lehető valakinek semmit mondom, maga ez, amit én elmondtam, nekem nagyon sokat mond, mert az egész történetet magam előtt látom. Ugyanis gyakran kerülünk mi is olyan helyzetbe, én magam is, hogy tudatosan vagy ösztönösen szeretnénk a jót választani. De mit látunk? Azt látjuk, hogy nem kevesen vannak körülöttünk, akik közömbösek a jóval szembe. Ez a szamara is azt látta, hogy ketten már elmentek a bajba jutott ember mellett, és nem segítettek rajta.
Imrényi Tiborral, ortodox lelkésszel, a Szegedi Szent György templom lelkészével beszélgettünk. És hálás szívvel köszönöm ezt a találkozót. Isten áldja meg a szolgálatodat.
Én is köszönöm, Isten áldjon meg téged is.
Dr. Imrényi Tibor ortodox lelkipásztorral Szabó Tamás beszélgetett. Az elhangzott beszélgetés második részét holnap délután hallhatják ugyanebben az időben.
lélek hangja.